Az eddigi precízés szakmailag teljesen korrekt tanáros és tankönyvi előadások után én kicsit költői előadást gondoltam tartani. Ennek pedig az elsődleges oka az, hogy a többiek azok konkrét tervekről beszéltek, meg konkrét folyamatokról, amelyek vannak, vagy voltak. Én meg csak olyanokról tudok beszélni, amik majd lesznek akkor, hogyha van archívum, akkor mit lehet azzal csinálni. Tehát ez egy kicsit olyan jellegű dolog, hogy mintha mondjuk egy ilyen szerény hasonlatot, hogyha mondhatnék, mintha Homérosz előadást tartana, de Trója előtt arról, hogy milyen lesz majd az Iliász körülbelül. No, ez volt a szerény hasonlat. A dolognak a lényege az, hogy a témám a webhistoriográfia, mint tetszenek is látni a kivetítőn. Azoknak, akik a történeti irodalomba nem jártassak, vagy nem történészek, azoknak pár mondatban megvilágítanám ezt a fogalmat. A historiográfia az idegen szóval nagyjából a történetírás történetének a tudománya, és másrészt pedig egy segédtudomány is, a történettudományban, mint más tudományokban is, de a történettudományban talán legintenzívebben megkülönböztetnek segédtudományokat, olyan tudományterületeket, amelyek a történész munkáját segítik, annak egyes részterületeit, részproblémáit dolgozzák fel. Egészen részletekben menő segédtudományok is vannak, ilyenek, mint a oklevéltan, a nevéből mindenki tudja, hogy mi lehet benne, mint pecséttan például, de segédtudománya lehet a történettudománynak akár a meteorológia történet is, és minden más. De egyéb nagy tudományterületek is nyújthatnak segédtudományi segítséget. A webhistoriográfia az tulajdonképpen ebben az értelemben egy segédtudomány, valószínűleg a jövő segédtudománya a történészeknek, és ahogy a nevéből adódik, igazából véve a web történeti kutatásnak a történeti felhasználása, a webtérnek olyanfajta kutatási módszertana, forrásismerete, amelyik a lementett webteret történeti forrásként kezeli. Mint mondottam, ez nagyjából gyerekcipőbe jár ez a dolog, azért olyan rettenetesen nagy történeti kutatásokról beszámolni még nem nagyon lehet, magyar vonatkozásban meg főleg nem, de arról azért, hogy ez mit jelent, mit jelenthet és milyen problémákat vet fel, arról azért lehet valamit mondani, ezeket fogom én most itt elsorolni. Az elején, mint most ismertettem a témát, most jönne ugye a jó indulat megnyerése, a captatio benevolentiae. Akkor erre teszek egy kísérletet. A captatio benevolentiae. Na most ez, amennyire látszik, ez egy régészeti ásatásnak a képe, és mivel vagy 30 nem tudom hány éve tanítok is, nem csak könyvtárosi informatikus vagyok, hanem tanárember is. Ezért megszoktam azt, hogy metaforákkal közelítem meg a dolgot, és mert az előadásom témája költészeti még inkább, mint valóságos, tehát inkább vízióról szól, ezért költészeti típusú metaforákat fogok használni benne. Ez egy ásatás, és ha megnézzük a régészeket, hogy mind dolgoznak, akkor látják, hogy a régészek ebben a pillanatban találtak egy Coca-Cola-s feliratú edényt, egy ceruzahegyezőt és egy dugóhúzót. És a régészek, ha ezeket találják, akkor rögtön el is nevezik ezt Coca-Cola cserepes, dugóhúzós, tekerős, ceruzafaragós kultúrának, és megállapítják róla, hogy ennek a kultúrának, amit találtak, ez a fő jellemvonása. Régész barátaim szokták mondani, hogyha majd egyszer ne adj Isten, és ne adja Isten, egy atomháború elpusztítja Észak-Amerikát, és akkor előkerül a Coca-Cola-s üveg, a dugóhúzó, meg aztán a tekerős ceruzatartó, akkor majd arról állapítják meg, hogy ez az egész civilizáció, az egész kultúra milyen volt. És például, mivel a könyvek ugye mind megsemmisülnek, meg fogják állapítani a régészek, hogy ebben a kultúrában könyv nem volt, és újságot sem olvastak az emberek, viszont rengeteg Coca-Cola-t ittak, mert a Coca-Cola-s üvegek azok ugye megmaradnak. Na, hát egy kicsit ilyen jellegű dolog az, hogy hát, hogy ugye abból dolgozik a régész meg a történész majd, ami a webtérből megmarad, ami nem marad meg, arról meg azt fogja gondolni, hogy nincsen. Menjünk egy kicsit közelebb a dologhoz, hogy a lelet, a régészeti lelet, meg a valóság viszonyát megvizsgáljuk. Biztosan sokan ismerik ezt a szerkezetet, 1902-ben Antikütéria szigetén a görög szigetvilágba került elő egy nagyon titokzatos szerkezet. Maga a lelet az így nézett ki, ami a víz alól előjött, egy halászhálóval fogták ki, és idestova 116 éve ezen gondolkodik mindenki, hogy mi a fene lehet ez pontosan, de elkészült ennek a régészeti leletnek a rekonstrukciója is, hogy milyen lehetett fénykorában. Ilyen lehetett. Tehát ezt a következtetést vonták le ebből a leletből a régészek, így rekonstruálták a múlt emlékeiből a valóságot. Ez a másik metaforám. Tehát ezért a forrás, aztán meg a belőle kibontott valóságnak, történeti valóságnak a víziója az ilyen nagy távolságban lehet, és ilyen gazdag viszonyt tételezhet föl. Ez egyébként egy navigációs, rendkívül bonyolult berendezés volt, amely az égi objektumoknak a pontos mozgását, a csillagvilágnak és a bolygóknak a pontos mozgását tudta szimulálni, százvalahány fogaskerékkel és egyebekkel, meg mindennel. Szinte valószerűtlen, hogy a görögök ezt már felfedezték, és ha belegondolunk abba, hogy hát, hogy 1902-ben egy halászhajónak a roncsai kötött egy hálóba beleakadt, ez és innen tudjuk, hogy micsoda, akkor zárójelbe föltehetjük, hogy és azok a websájtok, amik eltűntek, és nem maradták le őket, azok milyen titkokat rejthetnek, apropó, azok a cuccok, amelyek nem maradtak meg, és a víz alatt nem találjuk meg őket, amelyek ennek a nagy testvérei voltak, azokból miket lehetne kibontani, de fogalmunk sincsen róla, mert azok mélyebb vizekbe süllyedtek, és oda nem mennek le a halászhálóink. Például még a Drótos Laci halászhálója sem arat olyan mélyen, mint ahol ezek vannak. Na remélem, jól összekevertem most már mindent. Ha van régész esetleg a teremben, attól elnézést kérek ettől, de tovább folytatom a régészeti metaforák sorát, mert valahogy ezt úgy érzem, hogy ezzel az internetes mentés, meg az internetes mentésen dolgozó történész az valahogy a régészethez közelítő viszonyban van. Menjünk tovább régészetileg. Kiásunk egy honfoglaláskori sírt. Ezt talán még egy amatőr múzeumban járó is megismeri, hogy a lókoponyáról biztosan azt mondja, hogy ez avar, hun, vagy valami szkíta, vagy ilyesmi sír lehet, és ott a vitéz harcos. Ugye a régész, az belenéz ugyanebbe a sírba, aki nem múzeumlátogató, az ezt látja valójában a személy előtt tulajdonképpen, és ha ez a régész, ez egybe művészeti képességekkel, rajzoló képességekkel is rendelkezik, mondjuk például olyan kaliberű, mint László Gyula, ő már ezt így látja, ezt az egészet, és így jeleníti meg. És ha még az illető egy nagy volumenű művész is, és egy projektből rengeteg pénzt kap és megbízást, hogy ezt az egészet teremtse meg, akkor ugye ez lesz belőle. Itt lehet látni, hogy a lelet, a megmaradt forrás, a forrás darabka, aztán meg az abból kibontott valóságok, vízióknak és a víziók víziójának, a költészetnek, az irodalmamnak, a művészetnek, annak milyen összetett viszonya lehetséges. Na, most nézzük meg akkor, hogy, hát, hogy ezek a múlt szurrogátumai, amiket elteszünk a webtérbe, ezek milyen problémákat vetnek föl általában véve. Nyilván itt, amikor egy ilyen korszakos jellegű döntést hozunk, hogy a mi korszakunkat leginkább tartalmazó, ábrázoló, teljes forrásmennyiséget akarjuk eltenni, és történeti kutatás céljaira is a jövő számára alkalmassá tenni, akkor az általamot felírt kérdések azok mind feltehetők ebben az összefüggésben is. Legfeljebb szokatlan, hogy ezt tegnap élő, ma meg holt weblapokkal kapcsolatban kérdezzük, mert ezeket valóságos, megszokott történeti forrásokkal kapcsolatban szoktuk feltenni ezeket a kérdéseket. De arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezeket a kérdéseket a webtérrel kapcsolatban, a tegnap még élő, ma meg már holt webtérrel kapcsolatban is ugyanígy föl lehet tenni ezeket a kérdéseket. És most ezeket most nem sorolom föl, hiszen az időnk rendkívül halad. Hiszen a webtér, ezt ezzel a képpel próbáltam illusztrálni, az egy olyan fajta közeg, amelyik talán az emberiség történetében, mint egyen közeg, még nem is volt soha, amelyik lehető legjobban a mi valóságos életünket leképezi. Hiszen a korábbi, a történelmek a korábbi időszakában a múlt kutatói számára maradtak lelettípusok, ezek alig vannak köszönő viszonnyal az akkori élet teljességével, hiszen ha föld alul előkerült tárgyakat vagy sírokat veszünk alapul, azt, hogy mindenki tudja, az előző példára gondoljanak a Coca-Cola dugóhúzós teruzahegyezős civilizációra, hát azok nagyon pici szurrogátumokat képviselnek csak, és mellette az egész múlt könnyedén eltűhet. Ugye gondoljanak arra a három régészre, akik kiásnak egy sírt, és az egyik azt mondja, ez bizony hun, a másik azt mondja, ez tisztán látszik, hogy honfoglaló magyar, a másik meg azt mondja, hogy tuti, hogy kabarul beszéltek. Erre oda jön egy történész, és azt mondja, de hát van egy forrásom, ahol azt mondják, hogy hát, hogy az Árpád-kori Magyarországon a részben kabarul beszéltek, hivatalos nyelve török volt. Akkor most erre mit mondjunk, és mindenki kétségbe esetten hátrálni kezd, és akkor ugye még a kerítésen kívül ott toporognak a finugrászok, akik ehhez még hozzá szeretnének szintén szólni. Az ókorba kiegészítik ezt ugye a megmaradt, számunkra megmaradt kőbevésett feliratok, amelyek valamilyen szinten szintén tartalmaznak valamit a múltból, de hát ugye más forrásokból, meg egyebekből tudjuk, hogy ez milyen pici kis töredéke annak, ami valójában a múltba történt. Aztán folytathatnám tovább, hogy ez hogy egészíti ki az újkorban a könyvek, újságok, magán és köziratoknak a gyűjteménye. Nyilván, ahogy jövünk korunkhoz közelebb, egyre jó megnyugtatóbb mennyiségben képeződik le. Úgy érezzük, hogy a valóság, a korabeli valóság egyre több szurrogátumot tud számunkra átadni. És akkor itt vagyunk a 20. század végén, 21. század elején, ahol már majdnem mindennek van lenyomata a webtérbe. Alig találunk, alig tudunk olyat csinálni, elgondolni, amely a webtérbe nem hagy nyomot, tehát ilyen módon olyan forrás okadatot, forrás tömeg jön létre a nyomunkba, olyan nagy kondens csíkot húzunk az égbolton, hogy egy másik hasonlattal éljek, amelyik korábban elképzelhetetlen volt, és így felvetődik az, hogy egyrészt ez a kondens csík, amit húzunk magunk után, ez a lábnyom, vagy a lábnyomoknak a sokasága, ez szinte mindent tartalmaz. Kettő, a minden tartalmazásnak az igézete az nem jelenti azt, hogy megfoghatatlanná válik, mert nincsen meg a történész módszereink arra, hogy ezt megfogjuk. Ugye amikor Maroth Egonnál én potom 38 évvel ezelőtt, vagy éppen már inkább 41 éve, vagy 40 éve vizsgáztam ókorszigorlaton, akkor ugye azt mondta nekem, hogy hát, hogy mert be akart szigorítani, hogy legyek szíves Gudea Lagasi Enszi álmáról valamit mondani, és ebből fejtsem ki a perzsa utálózat jelentőségét, különös tekintettel összehasonlítva a beisztuni felirattal. És akkor később, amikor a vizsgán én nyékegtem, nyökögtem, és meg is buktam rendesen, utána otthon megnéztem, és kiderült, hogy ez két darab olyan tízsoros forrás a kresztomátiába, és az egészből ennyi maradt meg, és ebből utálózatokat, a politikát, külpolitikát, belpolitikát, mindent levontak az ég alatt a világon a történészek. Jó dolgukba, könnyű dolgukba, ugye csak ez a két forrás maradt meg, tehát ebből főztek. Na most képzeljék azt el, hogy ha korábbi teljes webtartalmat lementették volna, és mondjuk a Drótos Laci beállítana a Maroth Egon, és azt mondaná, hogy a beisztuni felirat meg a Gudea Lagasi Enszi álmát tartalmazó papírusz mellett még 140 ezer lementett website van ugyanerről a korszakról, és azzal össze kéne hasonlítani, hogy amit tetszett mondani a külpolitikáról, belpolitikáról, úthálózatról, az biztos, hogy így van-e. És akkor ott állna 47 terabájtnyi anyaggal szembe, hogy akkor most ezt mit csináljon vele. Na hát körülbelül így áll a történész ezzel szembe, ezzel a problémával szembe. A Drótos Laci kedvenc idézetét fogom most hollandul felolvasni. Aki tud hollandul, az fogja be a fülét. Tehát, de geschieden ist van vandaag wort vooral online geschoven. Ott van alatt a magyarul, a történelmet már nagy részt online írják. Ez, ha jól emlékszem, akkor a Holland Nemzeti Könyvtárnak a honlapján, illetve webarchívumán található ez az idézet, és aggasztóan figyelmeztet mindenkit arra, hogy a jövő történészei ezt a dolgot, amit fölvázoltam, nem ússzák meg. Ennek a dolognak, a webhistoriográfiának, amelyik erre hivatott, hogy mindezt a nehézséget megoldja, professzor Niels Brügger, akit itt látnak, az alapító atyamestere, amelyik az Understanding the Archived Web as Historical Source című cikkével alapította meg ezt a tudományt tulajdonképpen, amelyik felvetette, hogy a cím világosan mondja, az archivált web, mint történeti forrás és annak a megértése problémáját. És így azt is mondta, hogy hát, hogy a computer literacy, aztán meg az information literacy mellé kell egy újabb literacy, mégpedig a webarchívum írástudás, vagy érteni tudás, tehát a webarchívumnak a történeti értelmezésének a szaktudománya. Ez egy új forrástípus, nagyon komplikált, nagyon bonyolult, hiszen az életünknek a teljes szélességű és teljes mélységű lenyomata szinte korlátlan mennyiségbe és korlátlan mértékbe fog majd rendelkezésre állni, ezért nagyon nem egyszerű, hogy mit kezdünk vele. Izraelben például ez évnek az áprilisában már volt is egy olyan konferencia, ahol a digitális kulturális örökségnek, az archív webnek is közte a legjobb megoldásait elemezték a konferencián, ahol esett tanulmányokat lehetett már olvasni ebben a témakörben. És pár évvel ezelőtt megjelent, szintén a Brüggernek a szerkesztésében a The Web as History című jó vastag kötet, amelyikben szintén a világ minden tájáról olyan történeti tanulmányok voltak, amelyek bemutatták azt, hogy, hát, hogy a webarchívumok hogy tették lehetővé, hogy valamilyen történeti kérdésről egyáltalán meg lehessen szólalni, vagy ami még ennél is érdekesebb, hogy a közszájon forgó ítéleteket, amelyek valamikről kialakultak, azokat a web elemzésével hogy lehetett megcáfolni, hogy lehet bemutatni azt, hogy a valóság egészen más tulajdonképpen, mint amilyen benyomásunk felszínesen valamiről kialakul, akár statisztikai adatokkal, akár részletes statisztikai grafikusan is ábrázolt jellemzőkkel alátámasztottan. A webtörténésznek persze ezer gondja van, ezek közül néhány dolgot összeszedtem. Arról most, hogy a webtérnek és a történésznek a viszonya az tartalmaz olyasmiket is, amelyek a webtérben vannak ugyan, és a történeti kutatás forrásai, most én nem foglalkoznék, csak a rendkedvéért soroltam föl, hogy természetesen a történész kutatási adatbázisai maguk is a webtérben vannak, és azokat magukat is el lehet archiválni, és azoknak a különböző évjáratai és aspektusai külön történeti forrásként is létrejönnek, és ezeknek is van historiográfiája természetesen. Hanem amiket kiemeltem, azokról beszélnék majd néhány szóval többet a türkiszkékekről, de csak annyit azért, hogy a maga a webarchívumban már azért az kiderült, hogy maga az eltűnés és eltüntetés a webtérből, az már egy nagyon fontos okadatolása lett a történetnek. Vannak politikusok, vannak pártok, és vannak olyan érdekeltek, akik a múlt megváltoztatására törnek. Ezen kell föltétlenül diktátornak lenni, a legjobb példáim éppen Angliából valók, és Angliát nem szokták nagyon megvádolni azzal, hogy autark rendszerek vannak. Ennek ellenére az, hogy Tony Blair mikor mit nyilatkozott pontosan arról, hogy miért is kell elmenni az angoloknak Irakba, vagy a James Cameron, hogy mit mond, vagy illetve Cameron mit mondott arról, hogy mit fog ő megvalósítani a választási kampányban, a miniszterelnök lesz. Ezeket bizony utólag kiszedték a pártok honlapjairól, eltüntették és így tovább, és a politikai vitákba már a különböző webarchívumokat előtérben részesítették, és milyen fölháborító volt, amikor a British Museumnak állami pénzből finanszírozott, kormányforrásból finanszírozott lehetőségeivel cáfolták meg a miniszterelnöknek az egyes állításait, mert ott megvoltak ezek a dolgok, de sok-sok példát lehetne felsorolni erre. Ugye ez azt jelenti, hogy ennek is, az eltűnés és eltüntetésnek is van óriási jelentősége. Természetesen az elérhetőség, hozzáférhetőség és kerethetőség, és általában az open data alapelveknek is nagyon nagy fontossága van. Ilyen szempontból az, hogy hát, hogy és milyen feltételek mellett kutatható a webarchívum, ennek nagyon nagy jelentősége lesz majd a későbbiekben. Milyen kényelmi forrásai vannak ennek. Tehát, hogy például a webtérnek, a forrásainak nagy részéhez tényleg be kell ülni a Nemzeti Könyvtár kijelölt termináljához, vagy ennek egy jelentős része például az összes közintézmény összes archivált weblapjának, például meg közpénzekből jöttek létre, például a szabad nyilvános webarchívum térbe is megnézhető legyen. A nemzetközi szakirodalomban már is kibontakozik az, hogy sokan azt mondják, hogy a cizellált keresés maga az önmagába véve tudománnyá válik, attól függően, hogy a keresésben gyakorlatot szerzettek, a kereső algoritmusokat, végletekig kidolgozók, szempontrendszereket föltalálók és azokat alkalmazók, azok önmagába véve fényévekkel előzik meg azokat, akik erre nem fordítanak figyelmet. Ez kicsiben olyan, biztos mindenki látott már ilyet, akinek nagyon nagy keresése, nagyon nagy gyakorlata van az internetes keresésbe, az mennyivel máshogy fordul a Google-höz is akár, és mennyivel többet tud kihozni belőle, mint az, aki egyszerűen abba bízik, hogy beírja az első szót, amit keres, és ha azt talál, vagy nem talál, akkor véleményt alkot arról a valóságról. Én tanítványaimmal rendre szoktam azt a játékot játszani internetes órán, hogy stoplistákat írunk fel a táblára. Én azt mondom nekik, hogy, hát, hogy most pedig szakirodalmat fogunk keresni a Titanic 1912-es elsüllyedéséről, és fölírom a stop szavakat, amiket nem szabad használni keresés közben. És egy jó angolos megkérek, hogy rögtön írja angolul is alá. Tehát az, hogy hajó, óceánjáró, 1912, roncs, jéghegy, ezeket a szavakat mind fölírjuk a táblára, és utána, amikor ezeket fölírtuk, mondjuk 40 darabot, angol meg magyarul, hogy tud úgy valaki keresni, hogy ezeket nem találja. És így próbálom a hallgatóimat rászoktatni arra, hogy még mindig vannak alternatív lehetőségek, még mindig vannak szinonímák, más szavak, más megközelítések, és ezzel, hogyha az ember ezt bejárja, ezt az utat, az agyá elkezd így működni, akkor ellép abba az állapotba, amit ugye az angolok úgy mondanak, hogy search as research, maga a technikája, a kifinomult technikája a keresésnek, az maga a tudás megszerzésének egy eszközévé válik. És akkor, amikor itt az OSK-val majd 40 terabájtos információ tömegbe kell keresni, akkor az, hogy a kifinomult keresési technika, a kereső kérdés pontos megfogalmazásai, azok mit jelentenek, az akkor nagyon eklatánsá válik a hozzá nem értő és a profi szempontjából. És természetesen elékeztünk a csúcs kategóriához, az, amikor a történész tartalomelemző és szövegbányászati módszerekhez fog magával a lementett webtérrel, amikor a webtérbe létrejövő rétegeket, amelyek időben és térben létrejönnek, azokat fogatóra fogja, de úgy, hogy belőle elsősorban statisztikai módszerekkel, de olyan elemzési algoritmusokat futtat le, ilyenekre már vannak példák, amelyeket már publikációkban is bemutattak. Ilyen szoftver például a Szegedi Egyetemen is működik, az Egyetemi Könyvtár közreműködésével, amelyik ilyen anyagokon már előzetes elemzéseket tud végrehajtani. Mondok rá egy példát, például kikeresi benne és azonosítja a személyneveket és földrajzi neveket például, és így valójában bizonyos értelemben automatikus tárgyszavazás vége az ahhoz, hogy a keresés lefuthatató legyen. És aztán ezeket grafikusan elemzi, és nagyon érdekes lehetőséget tárnak fel ezek pusztán attól, hogyha mondjuk képzeljük el, hogy egy óriási szövegbányászati térbe háromdimenziósan sűrűsödési pontonként, galaxisként, információs galaxisokként ábrázoljuk ezeket a tárgyszavakat, egy ilyen óriási háromdimenziós topik meg térképen, és egyáltalán látjuk a köztük lévő összefüggéseket, és látjuk azt, hogy hol sűrűsödik az információ, és hol mind. Ez nem fog a kérdéseinkre választ adni természetesen, de a jó kérdések feltételébe rendkívüli módon segít. Ugye mindenki emlékszik még Nesbittnek, a világhírű könyvére, a 80-as évekből a megatrendekre, ahol ugye a kaliforniai sajtó számítógépes elemzésével meg tudta rajzolni a jövőnek azt a 10-12 megatrendjét, amelyiket utólag 30 évvel később a világ szájtátva bámult, hogy mennyire eltalálta. Tényleg az volt, hogyha elemezzük a valóságnak a lenyomatait a sajtóban, akkor azokból kijegyecesedik azok a kérdések, amelyek aztán valóban meghatározzák a jövőt. Vagy emlékezzenek talán a világtörténelem első ilyen kísérletére, amelyik hál' Istennek dokumentáltan megmaradt, 1959-ben publikálták, de maga a kísérlet az a 40-es években zajlott tulajdonképpen. Ez az, amikor ugye az Atlanti csatában a német propaganda gépezet folyton ontotta a híreket arról, hogy milyen óriási sikereket értek el, az angolok pedig nem tudták azt, hogy az általuk bevezetett módszerek, a konvoj módszer, az új torpedók, az a tengeralattjáró módszertan és minden más mennyire hatékony, egyszerűen azért, mert a jeges óceáni vizeken sötét volt, és nem lehetett tudni, hogy ki mennyit süllyesztett el pontosan, és hogy áll bruttó regiszter tonnába az arány. Hiszen mindenki tudta, hogy ha bruttó regiszter tonnába átfordul, akkor Angliának vége van. Ezért ez egy kulcskérdés volt. Mit csináltak? A fölkise Beobachtert, és a, ugye ez volt a náciknak a fő lapja, és a náci sajtót több száz matematikusnak a bevonásával tartalomelemzésnek vetették alá az amerikaiak, és részletesen elemezték, statisztikát hoztak ki belőle, és megállapították, hogy 1943 végétől, amitől kezdve ezt a módszert bevezették, attól kezdve szignifikánsan kivonódik a tengeralattjáró, a torpedó, a győzelmi jelentések az Atlantikumba, szövegei kivonódnak a sajtóból, és helyette a tigris, a rugalmas elszakadás és más kulcsszavak kezdenek el megjelenni helyette, és amikor a második világháború után világossá vált az, hogy valójában hogy alakult a statisztika, Dönicék milyen döntéseket hoztak és réderék a flottánál ezzel kapcsolatban, ezt összehasonlították, hátborzongató az 59-es könyvbe azt, hogy az amerikai által tartalomelemzéssel kihozott statisztikai vonal arról, hogy hol kezdett el hanyatlani a német tengeralattjárózás, és hol kezdett el győzelem ráállni az atlanti csata az amerikaiaknak és az angoloknak, az 5%-os pontossággal tartalomelemzéssel kimutatható volt a német sajtó és rádióhírekből. Tehát ez mutatja, hogy pedig nem a teljes webteret kutatták, hanem csak a rádióadásokat és néhány újság alapján dolgoztak, mint hogy a Nesbitt csak a kaliforniai újságokat vette alapul. Tehát ezeket a szempontokat emeltem itt ki, már el is mondtam hozzá tulajdonképpen a kommentárokat, csak áttekintésképpen mutatom újra azokat, amiket az előbb elmondtam, azokat a kérdéseket. Ebben pirossal jelöltem az artificial intelligence-et, a mesterséges intelligenciát, amelyiknek hihetetlen perspektívája van ezen a területen, hiszen az jól látható, hogy a milliós weblap tömegekbe, meg a terabájtokba, meg petabájtokba az, hogy emberi elmével a csomópontokat, sűrűsödési pontokat észrevegyük, ez nem lehetséges. Ehhez számítógépek sokasága és intelligens programok sok-sok iteráción keresztül menő sokasága kell, hogy ezekre rámutassanak. És akkor persze jön az okos ember, aki megmondja, hogy ez véletlen, butaság, vagy ez egy jó kérdés feltételére alkalmas, és akkor aztán újra megokosítva a programot újra és újra le lehet futtatni azért, hogy végül kijön az, amit aztán utána meg kell magyarázni a webarchívumba. A jövő irányairól pár szóba néhány olyan cikkcímet raktam föl ide, amelyek mutatják, hogy mik is merülhetnek föl ebből a szempontból. Mivel nagyon előre haladott az idő, ezért nem fogok mindegyiket elmondani. Szerintem nagyjából ki lehet találni a címekből is, hogy mik azok, amik fölmerülhetnek, mint kutatási szempontok. Csak egyet ragadok ki, ugye van a Digital Style History, amelyik azért érdekes, mert talán nem is veszük észre a mindennapokba, maga az internet grafikai stílusa az is történetivé vált az egészbe. Ahogy mondjuk bemegyek az Operáz archívumába, vagy az apró nyomtatványtárba itt az OSK-ba, és kutatni, megkuthatom azt, hogy hát, hogy a Operaháznak a jegye, műsorfizete és plakátművészete, az mikor és hogyan ment át mondjuk a szecesszióból az Art Deco-ba, és az hogyan ment. Ugyanígy a webtérnek a története grafikailag megjelenítve is ugyanilyen fenséges eredményeket hoz, mert annak is megvan a grafika története, és a iparművészeti szinten, amit az emberiség létrehoz, az a webtérbe grafikai szinten tükröződik, és egy külön történetet képez, és a webtörténészeknek, mint az egyik példám itt mutatja, ez is egy kutatási irány lehet, és ehhez is webarchívum kell, hogy ezeket a rétegeket sorba-sorba összehasonlítva leírhassuk a saját webben kirajzolt grafikai történetünket. A többire már nem kerítek sort, mert nagyon elment az idő. Még annyit mondanék befejezésül, hogy miután Szegeden 2015-ben egy konferencián többek között máshol is ezeket a kérdéseket a Michelangelo teremtő isteni keze, aztán meg az egér, ahogy összeér, elkezdtük kutatni, és tartottunk erre egy konferenciát, onnan sok idő és sok szenvedés és sok meló árán, de végül is csak eljutottunk odáig, hogy sok kollégával együtt létrejött a Digitális Bölcsészet című lap, amelyiket most azért említem a reklám kedvéért, mert Rótos László kollégámmal, ahogy ő is említette, webarchiválás és történeti kutatások címmel írtunk erről egy komolyabb tanulmányt, erről a problémakörről, ha valakit hivatkozás szinten is érdekel, és a megidézett forrásokat is nézni akarja, akkor azt megnézheti, és ez egybe szeretném a reklám is lenne a Digitális Bölcsészet című lapnak, ahol a webarchívumokról és arról, hogy a történészek ugyan kutatnak benne, szerintem még sok jó cikket lehet majd olvasni és esettanulmányt benne. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.